Siptár Dánielnek hívnak, a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának levéltára igazgatója vagyok. Magyarul budapesti jezsuita levéltárat vezetem. Ez egy viszonylag friss gyűjtemény, abban az értelemben, hogy 1909 óta van csak önálló magyar provincia, és hát az 50-es feloszlatás is nem tett jót a levéltári anyagnak. Tulajdonképpen a 90-es évek óta létezik ez az intézmény, és én magam történész vagyok, és általában publikálni is szoktam 17-18. Századi szerzetesség témájában.
Budapestiként most Kolozsváron van, és a kolozsváriak történetét ismertette a kolozsváriakkal. Ez nagyon érdekes. Sokszor lehet, hogy külső szemmel nézve, illetve egy központi szemmel nézve, ugyanis Budapesten mindent összegyűjtöttek, amit lehetett a különböző témákban. Talán jobb kívülről ránézni tudósként is az itteni történetre, főleg azoknak az adatoknak a birtokában, amelyek birtokában van. Hát úgy kezdte az előadását, hogy kapcsolatba hozta ezekkel a napokkal, amikor a Bátori Liceum ünnepel, 445 éves az iskola, de hát ez nem ilyen egyszerű történet, mert tulajdonképpen itt több iskoláról van szó, egy nagyon kalandos, nehéz, sokszor dicsőséges, de sokszor a mélybe zuhanó történetről van szó, tulajdonképpen a protestantizmus és a katolicizmus versengéséről is szó van, a történelemről, a jezsuiták története belágyazva a teljes katolicizmus történetébe és a korszakba. Tehát azt hiszem, hogy egy több órás előadás sem lett volna elég arra, amit itt elmondott körülbelül egy órában. Mi történt 445 évvel ezelőtt? Tulajdonképpen induljunk innen ki, mert ez adja a hátterét, az ürügyét a mostani ünnepségnek.
Igen, 445 éve történt az, hogy Báthori István, mint erdélyi fejedelem, akkor ő már lengyel király is volt, tulajdonképpen fogadta, mert már korábban meghívta, de akkor fogadta itt Kolozsvár mellett, Kolozsmonostoron az első jezsuita atyákat, akiket ő azért hívott meg, hogy az akkor már elég gyenge lábakon álló erdélyi katolicizmust megerősítsék, és az oktatásban segítkezzenek. Aztán, mivel ő nem itt volt, hanem lengyel királyságában tartózkodott, ugye a helyi protestáns rendek nem nagyon szerették volna, ha itt az oktatáson kívül más is történik. Így aztán kezdettől egy nagyon erős oktatási feladatkörben voltak itt a jezsuiták, akik tehát 1579-ben, tehát 445 éve valamikor ősszel érkeztek meg ide, és már decemberben iskolát is nyitottak, bár még csak igen csekély tanuló létszámmal. Aztán hamarosan ez Kolozsvárra is költözött ez az iskola, és még ha nem is minden egyes évben, de onnantól kezdve a jezsuiták 1773-as feloszlatásáig szinte ugyanaz az iskola, szinte ugyanolyan formában működött, kisebb-nagyobb, néha több mint 10 éves kihagyásokkal is, de azért ez tekinthető végül is ugyanannak az intézménynek.
Hát egy nagyon kanyargós, sok megpróbáltatással, kihívással és rengeteg találékonysággal teli történet ez. A nagy személyiségek története is azoknak a nagy személyiségeknek a története, akiknek a képességei által sikerült mindezt megvalósítani. Tehát azért vegyük szakaszról szakaszra, mert ez egy tulajdonképpen évtizedeken, évszázadokon át tartó építkezés volt. Egy főbb szakaszt az ehhez tartozó személyiségekkel együtt érdemes megismernünk.
A legelső szakasz az tulajdonképpen egy hosszú távú tervezéssel indult. Azt szerette volna Báthori István, hogy egy tulajdonképpen Erdély első egyeteme és mindenképpen katolikus művelődési központja jöjjön létre, és majdnem sikerült is. Sorra alapították az intézményeket, szemináriumot alapított maga Báthori, elindult a filozófia oktatása, tehát valóban elindult egy felsőfokú oktatás, egy itáliai jezsuitát hívott meg, hogy tanára legyen az erdélyi filozófia hallgatóknak, úgyhogy elindult az építkezés. Más kérdés, hogy hát a felekezeti küzdelmek elsodorták sajnos ezt a korszakot, tehát 1588-ban már alig, igazából még nem is egészen 10 évvel a megérkezésük után, rögtön az országgyűlés kitiltotta őket az ország területéről, és innentől kezdve tulajdonképpen a következő majdnem 100 év az a kitiltások és a visszafogadásoknak a történetével.
És hozzátenném azt, hogy a megalkuvásoknak a történetével, mert ugye a megalkuvásokon keresztül végül is sikerült megmaradniuk, és aztán fellendülniük.
Így van, tehát amikor az első viharos korszak véget ért, és úgy nézett ki, hogy nehéz lesz már ide valaha visszatérni, 1606-7 tájban nem nagyon volt erre remény, akkor onnantól kezdve határozottan református jelleget öltött ugye a fejedelmeknek a valláspolitikája, hiszen ők maguk is reformátusok voltak. Akkor történt meg az a furcsa helyzet, hogy Színi István jezsuita, Bethlen Gábor iskolatársaként bebocsátást nyert a fejedelemségbe, és csak azt engedte persze meg neki a fejedelem, hogy világi papnak öltözve itt legyen és a katolikusokkal foglalkozzon, és elsősorban Gyulafehérváron és a környékén, de aztán ebből szépen lassan kialakult egy ennél komolyabb jelenlét. 1723-ban már újra itt voltak Kolozsváron, pontosabban Kolozs-Monostoron, akkor a városban nem lehettek jelen, és elkezdték építeni az erdélyi missziót, és aztán 7 év múlva ezt tulajdonképpen engedélyezték is, és egy jó 23 évig szinte legálisan működtek Erdélyben, több helyszínen is, míg nem jött a következő kitiltás, akkor viszont addig-addig csűrték, csavarták az itt levő jezsuiták a helyzetet, míg nem engedélyezte nekik második Rákóczi György, hogy aki erdélyi születésű és hajlandó elnevet viselni és világi papi öltözetet, az maradhat.
Erdélyben. Hát itt jön a megalkuvás, ugye?
Így van, és ők hajlandóak voltak. Az évről évre kiadott katalógusaikban szerepel, hogy tudom, egy jezsuita név, alias, és aztán jön egy másik név. Tehát akinek nem volt annyira jól csengő erdélyi hangzású neve, akkor az egy erdélyi álnevet választott magának, és többnyire egyébként igaz volt az, hogy erdélyi születésűek voltak itt, de azért ezt se tartották be maradéktalanul, tehát úgy tettek, minthogyha, és ettől meg tudtak maradni 1653 után is, sőt, akkor jött az igazi trükk a 60-as évek elején, amikor Kolozsvár császári megszállás alá került nagyjából olyan 2,5 évre, akkor ők hát a kint lévő nem biztonságos Kolozs-Monostorból beköltöztek a városba, Suttyomban, hogyha szabad így mondani, és amikor kivonultak a csapatok, akkor már senki nem piszkálta őket, tehát úgy szoktam fogalmazni, hogy itt felejtődtek a városban. Valamiért a protestáns városvezetés akkor már nem nagyon piszkálta őket, olyannyira, hogy elkezdtek házakat venni és fejlődni, és már majdnem kialakult egy nagyon szép központi helyük, amikor fölfelé buktak, úgymond, mert megváltozott az erdélyi fejedelemség vallási helyzet, amikor Habsburg uralkodói lettek, és akkor hirtelen a katolikusok kerültek jobb pozícióba, ahelyett, hogy a összevásárolt házaikban szépen lassan fejlődtek volna tovább, hirtelen a nyakukba szakadt a főtemplom, az unitárius iskola, középkori domonkos épületek, mindenféle, és itt kezdődött el az a sikertörténet, amit azért nevezhetünk ennek, ami a 18. században ahhoz vezetett, hogy itt egy ma is látható egyetemi templom, egy szeminárium épület, egy konviktus épület, egy gimnázium, egy akadémia, amiben csillagvizsgálás már zajlott, tehát megfigyeléseket zajlottak, végeztek, tehát voltak eszközeik hozzá.
Itt jön be Helmiksa neve, aki nemzetközi hírű csillagász és matematikus volt, és bár nem volt kolozsvári, de jó néhány évig itt tevékenykedett.
Így van, tehát ő matematika professzor volt az akadémián, sőt a matematikai szertár őre is volt, illetve csillagászati megfigyeléseket is végzett itt. Ugye az új építkezések, amik az 1750-es években indultak, már kiletesbe helyezték, hogy egy csillagvizsgálóval felszerelt új akadémiai épület jön létre. Aztán ez a csillagvizsgáló majd csak az 1800-as években lett ténylegesen kész, de a Helmikset valószínűleg már azért helyezték ide, mert tudták, hogy ebben az új épületben kell majd lennie egy csillagvizsgálónak, és ő már korábban részt vett a nagyszombati csillagvizsgáló megépítésében, úgyhogy tehát ő egy tapasztalt, és ráadásul matematikusként, fizikusként magában az építészetben is, az építkezések levezénylésében is valószínűleg jártas volt, vagy legalábbis rámerték bízni, hogy ezt felügyelje. Úgyhogy nem véletlen, hogy őt ide helyezték, de tény, hogy aztán az ő leghíresebb tevékenységei azok azért alapvetően Bécshez és külföldhöz kötődnek. Ő császári királyi csillagvizsgáló, csillagász lett élete utolsó szakaszában, megjárta Norvégiát, ahol a Vénusz nap előtti áthaladását tanulmányozta, ezt aztán külföldön publikálta több formában is. Még arra is érdemes volt, hogy 19. században megtámadták az ő eredményeit, és aztán kiderült, hogy nem teljesen volt igaza azoknak, akik megtámadták. Tehát ez egy kifejezetten komoly csillagászati eredmény, a mai napig jegyzett dolog, amit ő letett az asztalra.
De említhetünk a kulturális élet, az irodalom, a színház kapcsán is jelentős személyiségeket, olyanokat, akik a jezsuitákhoz vagy az iskolához kötődnek.
Így van, a mai előadásomban megpróbáltam a leghíresebbeket kiemelni, de azért sokakat ki lehetne. Én a speciál a dráma területén Illei Jánost emeltem ki, aki egy műfordító drámaíróként van számon tartva, és aki például Molière-ből, ha nem is fordított, de írt át darabot magyar nyelven, nagyon ízes magyar nyelven írt vígjátékot, és ezt több mint valószínű, hogy már a kolozsvári korszakában megírta ezt a darabot, csak jóval később adták ki már, mikor a Jézus Társasága nem létezett, mert van rá közvetett bizonyítékunk, hogy ez itt Erdélyben már jóval korábban színpadra került, és tehát az, hogy egy Erdélyben működő drámaíró Molière-t és más, például dán vígjátékszerzőktől vett motivumokat épít be a magyar nyelvű darabjába, az azt jelenti, hogy az európai színjátszásnak viszonylag a legkurrensebb eredményeit, elemeit, motivumait magyar nyelvre, magyar viszonyokra fordította, tehát azt jelenti, hogy mindenképpen az európai irodalommal egy élő kapcsolat létezett a jezsuita iskolákban. Tehát ráadásul a színjátszás ekkoriban még még nem is hivatásos színtársulatokban zajlott, legalábbis Európának ezen a részén, hanem elsősorban iskolákban, ahol diákok mutattak be darabokat, és a tanárok szerezték ezeket a darabokat, és természetesen elsősorban oktatási céljai voltak, de hát erre a város apraja nagyja hivatalos volt, és nagyon jól szórakoztak egy-egy bibliai történeten, egy-egy mitológiai történeten, amit latinul vagy magyarul a diákok mutattak be. Hát Illei Jánosnak latin darabjai is voltak, magyar darabjai is voltak, és ő szépen mutatja, hogy milyen tipikus témái voltak ennek az iskolai színjátszásnak. Említettem a Bibliát, a mitológiát, de ókori történelem, magyar történelem is színre került, illetve hát például francia és európai vígjátékoknak is legalábbis átdolgozott változatai megjelentek már a jezsuita színpadokon.
És beszélhetünk a korszak építészeti örökségéről is, és arról, hogy ez miként függ össze az egyházi háttérrel, a katolicizmussal, a jezsuitákkal, a római pápasággal, akár Kolozsváron, és nem csak.
Igen, nagyon centralizált rend a Jézus Társasága, tehát a Rómában tartózkodó rendfőnök általában értesülni szeretett minden egyes építkezésről, ami a jezsuitákhoz kötődött, sőt nem csak értesülni szeretett, hanem elvileg jóvá kellett, hogy hagyjon minden egyes építészeti tervet, konkrétan az egyes terveket, hogyha a jezsuiták bárhol a világon építkeznek, akkor ő tudja, hogy az hogy néz ki, hogy fog kinézni, hiszen nem engedhetnek meg maguknak csak akármit, hogy úgy fölhúzzanak egy kis viskót, hanem annak egy bizony egy nagyon szép és minőségi épületnek kell lennie, megfelelő tervek szerint, és így tovább. És így történt ez Kolozsvár esetében is. Egy osztrák jezsuita, aki akkor éppen persze Rómában tartózkodott, de ez merő véletlen, ő tervezte a ma is látható egyetemi templomot, és fönnmaradt egy vázlat, ami a homlokzat tervet tartalmazza. Tulajdonképpen a torony sisakok, amik kicsit magasabbra és karcsúra lettek volna tervezve, tehát ezeket leszámítva gyakorlatilag egy az egyben megvalósult ez a terv Kolozsváron, amit tehát egy osztrák építész Rómában a jezsuita rend generálisával, így nevezik a rendfőnöket, hagyatott jóvá, és így épült meg ez a templom, de körülötte több más épület is a jezsuitáknak köszönheti a létét. Ugye az egyetem helyén állt korábban két épületük is, ezek ma már nem láthatóak. Ugye az úgynevezett régi rendház és az új rendház, ami egyben az akadémia vagy egyetem, az akkori egyetem épülete is volt, de máig áll a gimnázium, ahol egyébként most ez a beszélgetés is zajlik, tehát ami a mostani Bátori, illetve rögtön mellette állt a nemesi konviktus, ez is jelenleg is látható ez az épület, illetve az utca túloldalán az alsó tagozat, ami pedig a szemináriumnak az épülete volt. Így aztán itt gyakorlatilag egy teljes háztömbnyi, vagy több háztömbnyi, egy egész kis terecskét körülvevő összes épület tulajdonképpen a jezsuiták időszakában épült. Ezek lényegében az 1710-es évektől az 1760-as évekig váltakozó intenzitással, de szinte folyamatosan épülgettek.
Tehát a történetet elvezette 445 évvel ezelőttről egészen napjainkig, és a 19. 20. századi, sőt 21. század elejé történet sem érdektelen, és nem mentes váratlan vagy várható fordulatoktól, nehézségektől, de sikerektől sem. Hát azért emeljünk ki néhányat a modernebb kori jezsuita történelem eseményeiből is. Olyanokat, amelyeket talán jobban fogunk érteni éppen azért, mert közelebb állnak hozzánk időben.
Igen, a 20. századig nem volt kapcsolat, tehát a 18-tól a 20. századig nem igen volt a jezsuiták és Kolozsvár között igazán élő vagy rendszeres kapcsolat, de aztán 1935-ben átvettek magyar jezsuiták, erdélyi magyar jezsuiták egy kápolnát Kolozsmonostorban, milyen meglepő, hogy ismét ott, a 17. századi rendházukkal szemben a 1902-ben épült kápolnát és a hozzá kapcsolódó kis plébánia lakot vették tulajdonképpen birtokba a magyar jezsuiták. Ekkoriban romániai viceprovinciának hívták azt az egységet, amiben ezek a jezsuiták működtek, és olyan személyek, mint Napholc Pál, aki később magyar tartományfőnök lett, tehát a magyar provinciának lett tartományfőnöke, csak aztán fiatalon elhunyt betegségben a második világháború idején, vagy mondjuk Dombi József, akihez a világszolidarizmus nevű világnézet kötődik, ami aztán persze áldozatul esett a második világháború utáni közismert eseményeknek és ideológiai váltásnak. Szóval ilyen személyiségek is működtek itt a kolozsvári új rendházban, és ezt ugye értelemszerűen a második bécsi döntés után Magyarország területéhez került újból a város. Hamarosan 1942-ben bekebelezte a magyar provincia ezt a rendházat, a Szatmár Németivel együtt, és egészen 1948-ig, tehát majdnem a működése legvégéig a magyar provinciához tartozott, és akkor még egy személyt kell kiemelni, Godó Mihályt, aki már a második világháború után működött itt két évig. Ő egyetemi lelkész volt, lelki atya volt, volt a diákoknak nevelő tanára és lelkivezetője.
És ő abszolút kortársunk, mert 1996-ban hunyt el.
Így van, 1996-ban már azért 80 éves kora fölött, de valóban, és őt úgy ismerjük, mint aki elsősorban a párciumi, bánsági és mindenféle nemzetiségű katolikusoknak, tehát németeknek, magyaroknak egyaránt, de még itt-ott ugye cseh katolikusokkal is ő találkozott bizonyos közösségekben és itt van. Hát az ő lelkipásztorukként vonult be a köztudatba, de még jobban ismert róla az, hogy kétszer is volt börtönben, egyszer nagyon hosszú ideig, másodjára kicsit rövidebb ideig. Ugye először a békepapi mozgalom elleni fellépése miatt börtönözték be, és tényleg embertelen körülmények között tartották, nagyon sok mindent kellett elviselnie, és amikor kiszabadult, akkor lelkipásztor lett, őt engedték papi pályára, nem minden jezsuitát engedtek egyébként, és éppen a 70-es évek végén Herkules fürdői plébános volt, amikor ugyanerről a településről lefüleltek egy folyamatos rádió adást, amit Jugoszláviába közvetítettek, és hát híreket közöltek Romániából, amit hát nem nézett jó szemmel a hatalom, és hát látták, hogy itt a településen van egy már komoly múlttal rendelkező kommunista ellenes pap, biztos ő az, és állandóan zaklatták. Zaklatták addig, amíg megunta, és ő maga kérte, hogy most már aztán vegyék őrizetbe, és hadd tisztázza magát a vádak alól, nem ő közvetíti ezeket a rádióadásokat, legyen már vége a folyamatos megaláztatásnak, és már majdnem föl is mentették, amikor utolsó szó jogán felszólalt, és hát az aktuális rendszer ellen egy hosszú vádbeszédet intézett ő maga, és ez annyira hát nem tetszett a bírónak, hogy gyorsan 6 évre ítélte érte, függetlenül attól, hogy nem ezért tartották a tárgyalást, hanem a rádiózás miatt, de ennek ellenére abban az időszakban ez megengedhető volt, hogy más miatt akkor 6 évet sóztak rá, és 2 év után viszont kiszabadult, ami pedig valószínűleg annak köszönhető, hogy az akkori törvények szerint a 60 fölötti személyeknek már rövidítették a büntetését, de van egy kedves történet, miszerint egy amerikai jezsuita itt járt egy bukaresti történészkongresszuson 1980-ban, és megismerkedett Ceausescuval, és aztán vette a bátorságot, hogy a következő év elején írjon neki egy hát tisztelettudó levelet, amiben arra hívja fel a figyelmet, hogy hát az országa csodálatos, ő maga egy nagyon megértő, türelmes ember, és ezért biztos nem tud róla, hogy egy katolikus papa mai napig börtönben van az ő országában, ami hát már elképzelhetetlen ebben a fejlett szocializmusban, ami a 80-as évek elején megtalálható a régióban. Tehát bizonyára nem tud róla, úgyhogy legyen szíves szabadon engedni ezt a bizonyos papot, és ez volt Godó Mihály, aki tényleg szabadult 81-be. Feltételezzük, hogy nem a levélnek köszönhetően, de azért a történet úgy lenne kerek, hogyha ennek hatására maga Ceausescu meg illetődött volna, és ő rendelte volna. Sajnos erre semmiféle bizonyítékunk nincs, de aztán Godó Mihály kiszabadult, és aztán ezt szinte nem említettem a előadásban, hogy a Magyar Köztársaság érdemrendjének a középkeresztjében részesült az egész élete, munkája miatt a 90-es évek közepén, nem sokkal a halála előtt.
És a jezsuiták története folytatódik. Ma is a modern világ keretei és kihívásai között. Gondolom, hogy ez majd további tanulmányozásoknak lehet a tárgya, és lehet, hogy még fogunk róla beszélgetni. Általában a történészek azt mondják, hogy néhány évtized távlat kell ahhoz, hogy egy korszakot történészként elemezzünk.
Igen, nem árt, hogyha van egy távlat. Persze minden történész valamelyik korban él saját maga is, és nyilván van már valamilyen fajta történeti véleménye vagy rálátása a saját korra, de hát ezt még nem lehet ugye elfogulatlanul szemlélni. Én minden esetre tekintve, hogy ott dolgozom a jezsuiták levéltárában, nagyjából szembesülök vele, hogy a mai helyzet micsoda, tehát ugye Marosvásárhelyen vannak magyar rendtartományhoz tartozó jezsuiták, illetve itt Kolozsváron is vannak a román rendtartománynak a jezsuitái, akik most már egyébként egyesültek az olaszországi és albániai és máltai jezsuitákkal, tehát most ugye az összevonások korszakát éljük. Tehát a romániai jezsuiták azok egy rendtartományban vannak az olaszokkal, az albánokkal és a máltaiakkal. Minden esetre az ő kolozsvári közösségük, a Manréz egy lelki gyakorlatos ház, ugye ez az, amelyik most itt helyben képviseli a rendet, de mint említettem, Marosvásárhelyen a magyarországi rendtartománynak vannak jezsuitái, akik lelki gyakorlatos házat is üzemeltetnek, egyetemi lelkészségük is van, egyetemi kollégiumok is van, tehát hiába tiltották ki 3-szor, 4-szer, 5-szor, 6-szor a rendet erről a területről, újra és újra visszatérnek, és igyekeznek a lelkek javára tevékenykedni. Ez részben az oktatáshoz is kötődik nagyon gyakran szorosan, de egyáltalán nem ez az elsődleges vagy az egyetlen tevékenységük. Az üdvösség szolgálata az, hogy az embereket segítsék ők maguk is Jézus társaivá válni, ez az elsődleges céljuk.
A Bátori Liceum 445. évfordulóján tartott ünnepségek egyik igen érdekes, és azt is mondhatom, hogy rejtélyes előadása volt, az, amelyet dr. Gábor Csilla, a Bábes-Bolyai Tudomány Egyetem Magyar Irodalmi Intézetének oktatója tartott, aki egyben az iskola volt diákja. Kolozsvári irodalmi helyrajz Heltai Gáspár címmel. Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy egy másik évforduló, mert az iskola 445. évfordulója, a jezsuitákra is emlékeztünk ezáltal, és Heltai Gáspár halálának a 450. évfordulója, tehát megemlékezés kétszeresen. Arra kérném, hogy tulajdonképpen ragaszkodjunk az előadás címéhez, elsősorban Kolozsvári irodalmi helyrajz Heltai Gáspár. Tehát Kolozsvár, mint az irodalom bölcsője, egyfajta irodalom bölcsője, és Heltai Gáspár személyisége, akiről tudjuk, hogy bár nem volt magyar anyanyelvű, mégis a magyar nyelv szempontjából és a magyar irodalom történetében rendkívül jelentős volt. Csak ezt nem tudjuk sokan. Még azt a hibát is elkövetjük, hogy Heltai Gáspárt a 20. századi Heltai Jenő íróval összekeverjük időnként.
Az előadás címéből kiindulva, ugye én azt szoktam a diákoknak is mondani, és szerintem ezt fontos mindenkinek tudatosítania magában, hogy bizonyos értelemben kulturálisan, hogy így mondjam, megszentelt helyeken jár, amikor mondjuk Kolozsvár belvárosában sétál. Tehát onnan is indult az előadásom, hogy mai helyszíneket megnéztünk visszafele. Tehát, hogy Heltai Gáspár tevékenysége például a mai Óvár bizonyos pontjában kapcsolható a lakása, a nyomdája. Még akkor is, ha nem tudjuk pontosan, hogy ez hol volt, azt tudjuk, hogy a középkori Kolozsvár hol terült el. Tehát ilyen értelemben jó a múltat a jelennel összekapcsolni, vagy azt megnézni, hogy hogyan állunk mi óriások vállán ma, azaz az elődeinknek az örökségét hogyan visszük tovább, még akkor is, hogyha ezt nem akarjuk vállalni, akkor is, hogyha erre nem figyelünk oda. Most, ami Heltai Gáspárt illeti, hát ő a kora újkori Kolozsvárnak meghatározó alakja. Nyilván irodalomtörténészként leginkább az írói működését tudom én értékelni. Ha megkérdezzük az átlag embert, hogy mi jut eszébe Heltai Gáspárról, lehet, hogy azt mondja, hogy 100 fabula. Azt talán általánosan ismert műve, ugye ez Ezopusz állatmeséit, fabuláit fordítja magyarra, ami érdekes nála, hogy ugye a bevezetőben elhangzott, hogy nem volt magyar anyanyelvű, akkor én ehhez hozzáteszem, hogy német, az a szász származású volt, és ez a származás például abban megmutatkozott, hogy amikor ő fordított, akkor sok esetben német forrásszövegből fordított, holott az illető műnek latin verziója is létezik. Tehát a Száz fabulának egy német kiadását, egy bizonyos Steinhövel féle német szöveg alapján dolgozott, persze kreatívan, fordítást is hát tágabban kell értelmezni, mint a szó mai értelmében vett műfordítás.
Tehát akkor maradjunk annál, hogy nem volt magyar nyelvű, mégis a magyar nyelvújításban játszott szerepet azáltal, hogy fordított, mert a fordításokat kellett a korszak magyar nyelvére alkalmaznia. Itt beszélgettük egy körben, hogy tulajdonképpen a nyelvújítás az a 19. század elejére tesszük nagyon sokan, de korábban is voltak nyelvújítások, magyar nyelvújítások, talán Heltai is felsorakoztatható a nyelvújítók közé. Tudom, hogy nem ezt mondja az irodalom történet, de mégis, hogyha olvassuk az ő magyar nyelvezetét, arra gondolunk, hogy ez egy nagyon eredeti, és lehet, hogy a korábbi magyar nyelvtől eltérő nyelv.
Először is minden fordítás valamiképpen nyelvteremtés, szóval már a műfordításról, a fordításról úgy gondolkodunk, hogy az hát szakszóval kulturális transfer, szóval, hogy kultúrát is teremtünk, kultúrát is átadunk, amikor műveket egyik nyelvből a másikba átültetünk. Hát ez fokozottan így van a kora újkorban, de a szónak a klasszikus értelmében Heltait nem tekinteném azért nyelvújítónak. Amikor itt az adáson kívül beszélgettünk, akkor igazából ilyen 17. századi példákról volt szó, ahol a 19. századinak megfelelő idézőjeles nyelvteremtés történt. Heltainál az az izgalmas, vagy az az érdekes, hogy például időnként az ember a szófordulataiban tetten éri ezt a németes gondolkodást, vagy a németes szóhasználatot, vagy észjárást, de ezt ő annyira természetesen tudja használni, és annyira szervesen épül ez be az ő magyar szövegeibe, hogy talán ezért lehet egy olyan érzésünk, hogy megújított valamit.
Szóba került egy másik jeles erdélyi szász személyiség, Hofgréf György, Georg Hofgréf, aki harcostársa volt, akivel együtt építették ezt a világot annak idején, akivel néha összezördült, majd kibékült, de mégis ketten egymást serkentették, és talán az örökségük bizonyos mértékig közös. Miben közös, és miért közös?
Igen, hát az örökségük olyan értelemben közös, hogy a nyomdát közösen alapították, együtt vezették, aztán néha tényleg szétváltak, vagy átvették egymástól, tehát ez egy, hát így ilyen értelemben egy izgalmas történet, és hogy valóban németek mind a ketten, de hát ez Kolozsvár életének egy olyan pontján történt, amikor a magyar nyelvű, hát pasztorációra igen nagy szükség volt, és így történt igazából a nyelvváltás.
Hol tart ma a korszak kutatása, azon belül a Heltai Gáspár életművének a kutatása, hiszen az az érzésem, hogy ez egy sokkal izgalmasabb téma, mint teszem azt a 19. vagy a 20. század irodalmának a kutatása, amelyről egyébként is sokkal többet tudunk, sokkal több kiadvány van, sokkal több elemzés van. És ezek azok a gyökerek, amelyek oda vezettek, hogy az egyáltalán megszülethetett. Én úgy érzem, hogy azok a kutatók, akik ezzel a korszakkal, ezekkel a személyiségekkel foglalkoznak, azok mindig egy egészen különleges kalandra vállalkoznak. Azt hiszem, hogy Gábor Csilla is ezt teszi.
Így van, tehát ezzel a korszakkal foglalkozni valóban egy egészen különleges kaland. Az a baj, hogy ennek a korszaknak a kutatói kevésbé láthatóak, pedig ugyanolyan mennyiségű és minőségű munkát végeznek, mint mondjuk a 19-20-21. Század irodalmának, kultúrájának, művelődésének a kutatói. Hát én nem hasonlítanám össze a 16. századot a 19-kel mondjuk értékesség vagy érdekesség szempontjából, másként izgalmas mindegyik. A Heltai kutatásról azt tudom elmondani, hogy ma már remélem, hogy nem áll nagyon rosszul. Akkor, amikor én a korszakkal kezdtem foglalkozni, akkor még nem létezett Heltai monográfia. Azóta már létezik, egy újvidéki kolléganőm írta, Utasi Csillának hívják, de nagyon sok részletkutatás van. Valóban most ez az idei évforduló alkalom lehet akár arra is, hogy egy kicsit összerendezzük szintézisben, állítsuk azt a sok-sok részkutatást, ami van. Ha már erről beszélünk, akkor jelzem azt is, hogy decemberre tervezünk egy Heltai műhely konferenciát itt Kolozsváron, éppen az évforduló apropóján. Amikor lehetőség lesz arra, hogy többen hát közkincsét tegyük az újabb kutatásainknak az eredményét.
Hol lehet ezen a területen egyáltalán még forrásokat felelni? Esetleg lappangó forrásokat? Léteznek egyáltalán még ilyenek? Levéltárak, könyvtárak mélyén, vagy akár magángyűjteményekben?
Hát azok vagy léteznek, vagy nem. Az a helyzet, hogy vannak a közismert források ilyenek, hogy az ember elmondja, hogy 100 fabula, az egy közismert forrás, beütöm az interneten, kijön a Riss-Rossz új szöveg, vagy újabb kiadású szöveg. És vannak a csak a szakemberek által ismert források, nem tudom, a Heltai nyomdának a kiadványai, amelyek Heltai Gáspárnak, vagy az ő munkatársainak a művei, a Biblia fordítás részletektől elkezdve az imádságos könyvig és annyi mindenig. Azért az, hogy levéltári forrás mennyire kerül, vagy nem kerül elő, ezt senki nem tudja megmondani. Inkább az újdonságot azt úgy lehet, hogy kevéssé ismert forrást meg lehet mutatni a nagyobb közönségnek, vagy a jól ismertet meg lehet új fénytörésben világítani. Mert hogy ahány kor, ahány irodalomszemlélet, ahány kultúra szemlélet rápillant ezekre az anyagokra, nyilván mindig mást fedez fel, mást talál benne, tehát friss tekintettel új összefüggések mutatkozhatnak meg.
És akkor ezekre keresnek újabb és újabb válaszokat a kutatók, többek között majd azon a decemberi eseményen is, amely Kolozsváron zajlik. Köszönöm szépen, jó munkát és eredményes konferenciát kívánok!
Köszönöm szépen!